És volt nekem egy nagy álmom, hogy eljussak Észak-Koreába, a világ legzártabb országába, aminek hivatalosan az a neve, kapaszkodjanak, hogy kommunista mennyország. Ez jó van.
Elég nagy képzavar, igen.
Igen, kommunista mennyország. A világ egyetlen olyan országa, most mondok néhány adatot, hogy kezdjék el nagyon tisztelni a saját, vagy örülni a saját életüknek. Világ egyetlen országa, ahol eltörölték az időszámítást. Tehát nem 2008-at írnak, mert ugye 2008 évvel ezelőtt született Jézus Krisztus. Ott mennyi van, Sándor? 0097, mert 97 évvel ezelőtt született Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs, akinek a születésnapja a nulla. Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs életében 3240 könyvet írt. Én 8-at. És tudom, mit szenvedtem vele. De ez a lángelmez, 3240-et és több mint 200-at a halála után. Na most, ha kételkednének, hogy ez hogyan lehetséges, elmondom. Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs bevezette az elnöki jó tanács intézményét. Ez azt jelenti, hogy elment helybe a munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez, elmondta nekik a jó tanácsait, azok lejegyzetelték, és ebből könyv született. Ebben az országban is volt ilyen valaki, aki ugye elmondta a jó tanácsait, de ő ilyen építész volt, ha jól tudom.
Ne bánts, rokonom volt.
Ne hülyeskedj már. Na hát, ilyet is ismerhetnek itt. Igen. Észak-Korea géniusza, hogy akkor mondjam. Tehát elmondta a nagy ötleteit, azt leírták, és ebből könyvek születtek. Én betegre röhögöm magam, amikor ezeket a könyveket olvasom, mert gyönyörű. Tehát egyetlen közép-kelet-európai diktátor sem mérhető ahhoz a lángelméhez. Sándor, neked például van kedvenc elnöki jó tanácsod, amiből könyv született?
Van egy. Néhány évvel ezelőtt kim voltunk Észak-Koreában, egy programot folytattunk végig, szociális program volt. Egy árvaháznak az ellátásáért voltunk felelősek. Egy magyar kórház mellett levő árvaház. A magyar kórházat egyszerűen Rákosi Mátyás kórháznak hívták, meg úgy is hívják ma is. Tehát Rákosi Mátyás a kórháznak a neve, mellett van egy árvaház, és magyarok építették még az 50-es években, akik a koreai háborúban segítséget nyújtottak. Tehát elvileg mind a 3000 orvos volt, szerintem nem volt abban az időben Magyarországon összesen annyi orvos, tehát nyilván katonák voltak, a koreai háborúban vettek részt, és az ottani árvaháznak az ellátásért voltunk felelősek. Éppen ezért nagyon meglepett, hogy az egyik reggeli eligazításon ott álltunk, és a helyiek elmondták, hogy mi lesz a mai program, a következőt közölték velem. Az a megtiszteltetés ért benneteket, hogy a mezőgazdasági minisztérium helyettes minisztere fogad benneteket, a miniszter helyettes. És akkor én ott álltam, és így gondolkodtam, minek? Mi közöm van nekem a mezőgazdasági minisztériumhoz, hiszen mi teljesen más témával foglalkozunk, és így kezdtem mondani a megszokott módon, ez a fantasztikus megtiszteltetés, nem is értem, hogy miért ér bennünket, nem érdemeljük mi ezt meg, és igazán nem is szeretnénk elmenni. Tehát én szépen becsomagoltam, hogy hát hagyjatok békén bennünket ilyenekkel, de nem hagytak, elvittek. És akkor az államtitkárral, tehát ez a szint miniszter helyettessel elkezdtünk beszélgetni. És a miniszter helyettes arról beszélt, hogy az elnök úr milyen jó, hogy gondot visel az ő népéről, és kimegy a falvakba, és elmondja, hogy hogyan kell a dolgokat csinálni, hogyan kell tenni-venni, hogyan kell aratni, hogyan kell szántani, hogyan kell ezt, hogyan kell azt tenni. És akkor így elkezdtem mondani, és képzeljük el, és meg kezdett folyni a könnye, hogy ő az egyik alkalommal személyesen találkozott az elnök úrral. És képzeljük el. És ott ültem, és képzeltem, és teljesen arra gondoltam, hogy most mindjárt kiugrik Boros Bocskor a háttérbe, és van egy kandi kamera. Mondom, ilyen nincs a világon. Egy mezőgazdasági miniszter helyettes a következőt mondta. Képzeljék el, hogy a mi vezetőnk azt mondta nekünk. Emberek, ne ásóval ássátok fel a határt, hanem traktorra. És így néztem, hogy most ez komoly. És akkor már sírt, zokogott, és egy év múlva nagyobb volt a termés. És így néztem, Én teológiára jártam, hogy igazán a mezőgazdasághoz nem nagyon értek, így magvetés, meg ilyen dolgokat ismerek, de az, hogy nem ásó van traktor, azt már én is tudtam, vagy gondoltam, meg műtrágya, meg öntözés, meg ilyenek, de egy miniszter helyettes elég furi volt ez a dolog, hogy ne ásóval, hanem traktorral. Tehát ilyen jó tanácsokat kaptak az emberek, ezeket leírták, és ezeket megjelentették könyvbe. Ne ásóval, traktorral. Ezek után már senkitől, mindenkinek tudnia kell, hogy Szatmár Németiben ne ásóval, traktorral.
Na látod. Én amikor elmentem oda, akkor, tehát ez volt életem idézőjelben legnagyobb hazugsága. Nem is tudtam volna oda eljutni se turistaként, se orvosként, se medvevadászként, mert Észak-Koreába egyszerűen senki nem jár. Így lettem én a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat segélyosztó aktivistája, akinél azért van kis kamera, hogy felvegye az ajándékok vagy a segítségnek az útját egészen a magyar kórházig, és így jutottam be Sándorék segítségével. Engem az első este elvittek a kormányzati negyedbe, ahol leültek velem kedves barátaim, hát bátran nevezzük őket, azt hiszem, titkos ügynököknek, mert hát mi másnak. Kiválóan beszéltek magyarul, mert a budapesti észak-koreai nagykövetségen dolgoztak korábban, amíg ki nem toloncolták őket kémkedés vágyával, meg nem szüntették a nagykövetséget, és leültek velem. Én már Sándortól jó előre megtanultam a leckét, úgyhogy amikor velem beszélgettek, akkor nagyon flottul válaszoltam. Este vrutko te mióta lenni baptista? Ó, hát mondom, én harmad generációs baptista család. Tehát apám, nagyapám, dédapám, mindenki baptista lelkész volt. Itt régen dolgozni baptista munkában. Nagyon régen, hát én Pakisztánban víztisztító tablettát, Afganisztánban száraz élelmiszert, Kambodzsában ivóvizet osztogattam mindenkinek. És te nehéz az a humanitárius munka? Ó, nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de hát hála Istennek, meg hát Sándoréknak, igen, hát bírom erővel, és hát van kitartásom. Á, értem. Te is a feleséged edzője, a Rádgeber László, jól van? Mi van? És nézek Sándor helyettesére, Bélára, azt mondja, ne csodálkozz, hát tőlem is megkérdezték, hogy a feleségem, az egyetemen a feleségem hogy vizsgázott a múlt héten. Hát mondom, ezek tudják, hogy ki vagyok. Hát persze, hogy tudják, hogy ki vagy. De miért engedtek azok be? Sándor, miért engedtek azok engem oda be?
Nagyon egyszerű, abban az időben 5 millió dollárt vittünk Észak-Koreába.
5 millió dollárt? Mennyi lett?
Tehát nyilván ez nem pénzben ment ki, hanem olyan gyógyszerekbe, kórházi felszerelésekbe, műszerekbe, amiket ott a magyar kórházba használtak.
Meg bennem nyilvánvalóan, akit elvittél oda 5 millió dollárért, köszönöm szépen. Nekem bemutatták a világ két legnagyobb ajándékmúzeumát. A világ két legnagyobb ajándékmúzeuma, először nem akartam megnézni, aztán utána már nagyon. A világ két legnagyobb múzeuma, az két hegy gyomrában van. Kivájták a hegyet. Fogták, azt kitermelték a hegy belsejét. Olyan, mintha nálunk Pécs mellett a Mecsekben a Zengőt meg a Misinát, a két hegyet kivájták volna, és bele csináltak egy ajándékmúzeumot. Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs ajándékmúzeum, 300 ezer ajándék. Kim Jong-il kedves vezető főtitkár múzeum, az a fia, 250 ezer ajándék. Na most mik ezek az ajándékok? Sztálin elvtárstól kapott páncélvonat. 7 szerelvény, meg a mozdony. És én végig azon gondolkoztam, hogy ha annyi pénzt, amit arra költöttek, hogy azt a vonatot ott főcseszegették a hegy gyomrába bele, arra fordították volna, hogy gyerekeket etessenek, akkor nem lenne az, hogy 10 000-rével halnak meg, vagy 1000-rével halnak meg Észak-Koreában az éhező kisgyerekek. Vonat mellett, egy teremmel, Nokia mobiltelefon töltő. A dugó, a zsinór, azt vége. Annyi. Mert olyat még ott nem láttak, ezért gondolták valami nagyon nagy ajándékok. Mondták, hogy van magyar pavilon. Volt román pavilon, volt bulgár pavilon, volt magyar pavilon. Mondom, hogy magyar emberek ezeknek küldtek ajándékot. Mondták, hogy igen, igen, látnom kell. Nekem ezt látnom kell. Oda mentem, legeleje nem volt meglepő, pártfőtitkár, minisztertanácselnök, régi kommunista vezetők küldtek ilyen gravírozott tálcát a parlament képével, nagy vörös csillaggal, meg vadásztrófeát, meg minden ilyesmit, ez oké. No de a vége. Laszák Gyula, műrepülő Európa-bajnok, Kalocsai Csikós ostor ajándéka Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs születésnapjára, úgy, hogy én a Gyulát ismerem. Az meg nem lehet ilyen hülye. Az biztos, hogy nem. 3 hét múlva hívom telefonon. Te, Gyula, voltam Észak-Koreában. Há, voltam én is, tudom. Tudom. Te, voltam az Illatos hegységben, az Ajándékmúzeumban. Hát én ott nem jártam. De láttam a magyar pavilont, Kalocsai Csikósostor ajándék, nagy vezérelnök elvtárs születésnapjára. Hol láttad a Csikósostoromat? Hát te ajándékoztad a nagyvezérnek. Hát mentünk a határon, és a repülőtéren elvették. Na most, így lettek nagyvezérelnök elvtárs születésnapi ajándékai. Megnéztük az egészet, és azt mondták, hogy akkor most menjünk fel a legszomorúbb terembe, a világ legszomorúbb termébe. Rettentően hosszú mozgó lépcsőn, több kilométeres mozgó lépcsőn végigmentünk, majd lepermeteztek valamivel, átmentünk egy, mind a reptéri kapun átmentünk, és lepermeteztek, majd bementünk a legszomorúbb terem elé. Felsorakozott 30 észak-koreai elvtárs és elvtársnő, gyönyörű szép ruhában, az indonéz nagykövet, baptista barátaim, meg én. Beléptünk, és egy gyászzenére befordult egy koporsó, üvegkoporsó, benne Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs holttestével. Az észak-koreai emberek egy évnyi munkájuk gyümölcseként jutalomból kapták azt az ajándékot, hogy megnézhetik ezt. 8 közülük nem is tudták elviselni a nagy terhet, és azonnal így összecsuklottak. Jöttek katonák, kivitték őket, nekem megfogták a könyökömet alulról, mert megremegett a térdem. Mondtam, hogy ilyen nincs. Úgy éreztem magam, mintha egy regényt olvasnék, és én vagyok a főszereplő. És nincs ráhatásom arra, ami ott történt. Ráadásul a teremben azt is megtudtam, hogy Kim Ir-sen nagyvezérelnök elvtárs bár látszólag meghalt 1994-ben, 0082, tehát 82 éves korában, de ő a világ egyetlen poszthumusz államfője. Tehát hiába halt meg, ő a fegyveres erők parancsnoka, és ugye tudjuk, hogy még most is aktívan írja a könyveit. Kimentünk, hát én ilyet még nem láttam, majd azt mondták Csol, kedves barátunk, titkos ügynök, mondja, hogy menni le 2 emelet, találkozni Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs élőben. Hát barátom, mondom, ez már érdekel. Tehát most hajoltam meg a vezér előtt, aki ugye meghalt, miközben a fegyveres erők parancsnoka is könyveket ír. Láttam, hogy halott, és most megyek vele találkozni élőben. Menjünk. Lementem. 2 emelettel. Sándor már 17-szer belökhette a nagy ajtót, úgyhogy mondták, hogy testvérem, fehér kesztyű, arany ajtó, lökjen be. 36 éves vagyok, se előtte, se azóta, ilyet nem láttam. Életem 36 évének legkísértetiesebb jelenete következett. Kinyitottam a nagy ajtót. Megpróbálom elmesélni az elmesélhetetlent. Egy irdatlan nagy sportcsarnok közepén találtam magam a föld alatt 40 méterre. Bal oldalon és jobb oldalon elkezdett felfelé szállni, vagy felfelé jönni 2 reflektor. Észak-Koreában nagyon sok mindenből van 2, mint például az országnak van 2 hivatalos virága, a Kim Jong-ilia és a Kim Ir-sen-ilia. Nagy vezérekről elneveztek egy-egy virágot. Sőt, Kim Jong-il, kedves vezető főtitkár elvtárs, aki egyébként egy zseni, most éppen 3 hónapja nem tudjuk, hogy éle vagy hal-e, hát az egy külön nagy ember. Olyan polgári neve volt gyerekkorában, engem úgy hívnak, hogy Vujistvrtko. Őt Szenci Sándornak. Sándor, oszd meg a többiekkel, hogy mi volt ennek a gyereknek, a kisgyereknek a hivatalos neve gyerekkorában.
Gyerekkorában egyszerűen csak úgy hívták, hogy dicsőséges pártközpont.
Dicsőséges pártközpont. Ez volt, mintha ez a kis fiú itt, akit nem akarom megbántani, biztos nem ilyen hülye neve van, de mintha ő lenne a kis dicsőséges pártközpont, és önök mindannyian gondolhatják, hogy a kis dicsőséges pártközpont lemegy focizni a többiekkel. Oké. Nyílik az ajtó, elkezd fölfelé jönni 2 reflektor. A 2 reflektor közepén egy-egy fej világít, Kim Jong-il és Kim Ir-sen feje, mert Észak-Koreában 2 nap van. Ott nem 1 nap van, ott 2 nap van. 2 nap világítja meg a világot. És a föld alatt 40 méterre, ebben a sportcsarnoki helyen látom, hogy én egy rét közepén vagyok. Egy műanyagból fölépített rét, de akkora, mint a sportcsarnok. Műfüvecske, műőzikécske, műszarvasocska, Kim Jong-ilia, Kim Ir-sen-ilia, minden műanyagból, és középen egy irdatlan nagy fa. hatalmas fa a föld alatt 40 méterre. És akkor, amikor, tehát felsorakozott ott az összes életben maradt Észak-Koreai, aki az előbb nem ájult el, elkezdett valami nyikorogni, minthogyha nem olajozták volna meg. És akkor jött az, ami azóta is bennem van, szinte minden egyes nap. A fa mögül egy sínpáron, egy sínen elindult felém kinyújtott kézzel Kim Ir-szen nagyvezérelnök elvtárs, dohánybarna öltönybe öltöztetett viaszbábúja. 7 észak-koreai azonnal összecsuklott, én megint megremegtem, megfogták a könyökömet. Csol, kedves barátom, titkos ügynök azt mondta nekem, hogy mit szólni? Egész életem legrövidebb és leghatásosabb és legtömörebb válaszát adtam, amikor azt mondtam neki, hogy tyű. Abban a tyűben akkor ott minden benne volt. Kijöttem, maradtak még néhányan életben velem együtt, és akkor jött egész életem, hát mondhatom azt bátran, hogy legszomorúbb pillanata, amikor Sándor itt mesélte azt, hogy mennyit tudnak segíteni, hogy tényleg egy fantasztikus szervezetet hozott létre barátom, hogy a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat a Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, és én ezt egyetlen mondattal majdnem felszámoltam, és hát Sándor barátomat és társait szinte egy perc alatt kivégeztettem. Ma már viccesen tudjuk elmesélni, de akkor hát sem ő, sem más nem volt boldog attól, amit tettem. Fölvittek engem a gyászszobába, a kondoleáló szobába, és megkértek, hogy írjak be a gyászkönyvbe. Sándor már írt bele vagy 10-szer, úgyhogy mondták, hogy testvérünk, akkor te írjál bele, én oda mentem, és a hatása alatt, hogy nem értem a dolgot, tehát meghajoltam a holtest előtt. Ugye láttam, hogy ott írja a könyveit a koporsóban, majd találkoztam vele élőben, most megint jövök gyászolni, tehát az egészet nem értettem, és szó szerint a következőt írtam be. Végtelenül köszönöm mindazoknak, akik létrehozták ezt a kiállítást. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy önöknek és mobiltelefonjaiknak is kellemes kikapcsolódást kívánok. Szóval a következőt írtam be a könyvbe. Végtelenül köszönöm mindazoknak, akik létrehozták ezt a nagyszerű kiállítást. Úgy gondolom, aki ezt megnézi, elkezdi értékelni a saját életét. Ma április 4-e van, az volt, ma április 4-e van a hazám az egykori Magyar Népköztársaság felszabadulásának dicső ünnepe. Ezen a napon szabadítottak fel minket a hős szovjet seregek, és maradtak is nálunk 50 évig, úgyhogy mi pontosan tudjuk, mit jelent ez. Üdvözlettel, Bújis Tvrtko Magyar Baptista Szeretett Szolgálat, utóirat. Na, ezt nem kellett volna. Szóval utóirat. Azért ez a Kim Ir-szen egy nagy csávó. Fölálltam, oda mentem baptista barátaimhoz és a titkos ügynökökhöz. Mehetünk. Mondja Kang, a csoport vezetője, még nem menni. Jaj, Kang, ne haragudj, 12 órát repültünk, 9 időzónát mentünk át. Nagyon fáradtak vagyunk. Én ma már mindent megtettem, meghajoltam a világ legnagyobb emberábrázolású szobra előtt, ami 32 méter magas és bronzból készült, ez Kim Ir-szen szobra. Meghajoltam Kim Ir-szen nagyvezérelnök elvtárs édesapjának első kaszája előtt. Komolyan, oda vittek egy kaszához, meghajoltam, tovább mentünk. Meghajoltam Kim Ir-szen nagyvezérelnök elvtárs édesanyjának első malomköve előtt. Oda mentem egy malomkőhöz, meghajolt. Szóval hova megyünk még? Hova? Nem menni, csak Csol még lefordítani. Mondom, barátom, mit? Hát mit te lenni kedves beleírni a gyászkönyvbe? Ó, drága feleségem, neveld úgy Benjamin fiunkat, ahogy én neveltem volna. Volt Magyarországon egy reklám, egy whisky reklám, hogy úgy éld az életedet, hogy a végén legyen még 8 másodpercet, hogy leperegjen előtted életed filmje. És én nekem gyorsan elkezdett leperegni, mert tudtam, hogy van még 8, még 7, még 6. Sándor helyettese, Béla nézett rám, mit írtál? Mondom, ne rám gondolj, hanem feleségedre, Lillára, mert még 6, még 5, még 4. És Csol csak ott írt. Hogy lehettem ilyen? Miért? Miért kellett ezt beírnom? Oké. Csol felállt, elindult felém. És akkor az én szívemet elöntötte a bátorság. Igen, beírtam nektek, igen, ezrével halnak meg a gyerekek, és elnyomjátok a népeteket. Igen, én bátor vagyok, nagyon összerezeltem magam, tehát nagyon remegett a térdem. És jött Csol, és én álltam a tekintetét. és odajött, egymás szemébe néztünk. És nagyon átölelt. És elkezdett szorongatni. És mondja nekem, hogy 30 éve lenni itt magyar küldöttség, ilyen szépet be nem írni. Hát mondom, te nem vagy tiszta. Vagy te tudod, hogy én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy te tudod, tehát nem akarsz fölfelé jelenteni, és akkor neked se lesz gondod. És akkor Csoll megadta a kegyelendöfést. Régen lenni Magyarország, sok minden felejteni. Mit jelent csávó? Ó, hát barátom, ha már lud legyen kövér. A csávó a legszebb magyar fokozás. A mi nyelvünkben a legszebb fokozás. Szép, szebb, legszebb, nagy, nagyobb, legnagyobb. Ember, emberebb, csávó. Na most Csoll ment vissza, beírta, hogy legemberebb, nekem hideg veríték leszaladta. Zor, halántékomon. És tudod, azon gondolkoztam, Sándor, mindvégig. Olyan szépen mesélsz a Bibliáról, Istenről, Jézusról, és mindarról, ami a hivatásod és az elhivatottságoddal együtt jár. De amikor bemész egy, és bocsánat a szóhasználatért, egy ilyen idióta helyre, ahol látod, hogy egy éves gyerek még beszélni nem tud, de már Kim Ir-szen nagyvezérelnök elvtársról énekel az árvaházban, holott az apját kivégeztették, anyját kivégeztették. Ezen a helyen, ilyen helyeken, ahol csak ezt súlykolják az emberekben, ahol feleségek feljelentik a férjüket, férjük a feleségüket, mert valamit otthon mondott valamit rosszat a pártról, vagy az elnök elvtársról. Ilyen helyen mit ér a te munkád? El tudod-e juttatni az üzeneteidet? Van-e egyáltalán értelme?
Igen, van értelme. Nyilván a segítségnyújtásnak nem az a célja, hogy direkt módon evangelizáljunk, és akkor az embereket megtérítsük, és adok neked egy szeret kenyeret, hogyha imádkozol velem, nem? A szükségnek nincsen bőre színe, nincsen vallása, nincsen neme, nincsen faja, csak szükség van. És nyilván, amikor ilyen helyeken vagyunk, akkor sokszor előjön az, hogy kik vagytok, mik vagytok, mi az, hogy baptista, mi az, hogy hit, mi az, hogy reménység. És akkor jönnek a kérdések, hogy miért engedi Isten, hogy legyen háború, miért engedi Isten az, hogy legyen katasztrófa, miért engedi Isten az éhínséget. És akkor persze az ember ott áll, és neki válaszolnia kell arra a kérdésre, amit feltesznek neki. És lehet, hogy vannak itt is olyanok, akik ilyen kérdésekkel vannak. Ez az Isten, aki engedi, hogy gyermekek meghaljanak a járványokban? Ez az Isten, aki engedi, hogy háborúkban egymással harcoljanak olyan hadseregek, aminek ennek is megáldotta a fegyverét egy pap, meg annak a fegyverét is megáldotta egy pap, na akkor ilyenkor mi van? Isten nevébe gyilkolják egymást? Hogy vannak ezek a dolgok? És ott állunk, és nekünk ezekre válaszolni kell. És persze elmondom, hogy ez a világ úgy van megteremtve, hogy a rajta élő több mint 6 milliárd embernek jelenleg is, ma is, elegendő élelmiszer áll rendelkezésre, csak az elosztás nem az, hogy jusson mindenkinek elég ivóvíz, tiszta ivóvíz, és jusson elegendő élelmiszer. De megterem. Az elosztás más. Jelenleg a világ 10%-a birtokolja a természeti javaknak a 90%-át. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ebbe a 10%-ba ti is benne vagytok. Ebbe a 10%-ba ti is benne vagytok. A világ 90%-ában jelenleg nem éri el a 100 forintot a napi bevétele egy embernek. 90%-ban. 100 forint azon 14 lej, 15 lej. Tehát naponta...
Nem.
Egy lej. Egy lej. Bocsánat, egy lej 48, igen.
Kérdezd a kereskedelmi TV riporterét, tudja, hogy kell váltani.
És a többi, és a többi. És persze válaszolunk. És nem egyszerű. Nem egyszerű ez. Tudod, 2000 április 30-án, amikor elindultunk Csecsenföldre, akkor azt gondoltuk, hogy Vladikavkázba felpakoljuk a kamionnyi segélyszállítmányunkat, és akkor mi reggel jókorán elindulunk, megérkezünk dél körül, kipakoljuk a segélyt, délután pedig visszaérkezünk abból a városból, amelyikben még a romokat is lebombázták. Ezt gondoltuk. Elkezdett esni az eső, és hogy a kamionunkkal mentünk a 100 km-nyi úton csak, hiszen Vladikavkáz és Grozny között csak 100 km van, 17 ellenőrző ponton kellett átmenni, és ezen a 17 ellenőrző ponton való átjutás nagyon nehezen ment, mert mindegyik helyen az esőbe, a sárba kipakoltatták a kamiont, kirakni, visszarakni, fegyvert kerestek, robbanyagot, és Nagyon-nagyon sok idő eltelt ezzel. Mire megérkeztünk Groznyiba, már este volt. És azt gondoltuk, hogy ha behúzódunk valami barakba, akkor valahogy átvészeljük az éjszakát, és majd másnap kiosztjuk a segélyeket, és majd megyünk vissza. Hát nem így történt pontosan, hogy elgondoltuk ezt sem. Ahogy beléptünk a barakba, ahogy elhelyezkedtünk, azonnal elkezdtek lőni ránk. Azonnal elkezdtek géppisztolyokkal, aknavetőkkel tüzelni ránk. Egész éjszaka hallottuk a becsapódását a géppisztoly lőszereinek, hallottuk sivítani az akna gránátokat, és egész éjszaka gyakorlatilag nem aludtunk, hanem valahogy bebújtunk az ágy alá, és próbáltuk kihúzni reggelig. Hajnal felé, mikor felkelt a nap, a géppfegyver görrenések elhalkultak, megszűntek, és arra mentünk ki, hogy agyonlőtték az egyik munkatársunkat, egy másiknak pedig baltával levágták az egyik kezét. És én ott álltam egy 19 éves fiúnak a holtteste fölött, és nem értettem, hogy miért történik ez. Néztem az égre, és csak kiabáltam, hogy Istenem, miért? Miért van az, hogy segíteni akarok, és lőnek rám? Miért van az, hogy kinyújtom a kezem, és levágják? Miért van az, hogy az ember ennyire gonosz, ennyire hálátlan? Miért van az, hogy nem tudom átölelni, nem tudom szeretni a másikat, mert fegyvert fog rám? Soha nem találkoztam vele, nem ismerem őt, miért bánt engem? Segíteni akarok neki, segíteni akarok az ő népének, miért lő rám? Miért kellett ennek a 19 éves fiúnak meghalnia? Miért kellett szétlőni a fejét? Miért? És egyszerűen csak ott üvöltöztem, rohangáltam a romok között, sikítoztam, minden szétrúgtam, és azt mondtam, hogy elég volt. Soha többet nem leszek lelkész, soha többé nem leszek segélymunkás, soha többé nem fogok senkinek segíteni, hagyjon engem békén mindenki, ha élve megúszom, hazaérek, akkor a gyermekeimmel meg a családommal akarok élni, és hagyjon engem békén mindenki emberiességgel, bajtársiassággal, szeretettel, elfogadással, gyűlölöm mindazt, ami ért bennünket. Csak élve menjünk ki innen. Elegem van. De volt még egy feladat, volt még egy munkánk. Azon kívül, hogy a fiúnak a holttestét el kellett temetnünk, mert nem engedték, hogy magunkkal vigyük. És ott vittük az agyát egy kis zacskóba, meg a testét betekertük valami ronydarabba, és oda temettük el a kövek közé. Mert nem engedték, hogy kivigyük. És el kellett menni még a baptista gyülekezetbe. A groznyi baptista gyülekezet valamikor egy 500 fős gyülekezet volt. 13 idős öreg néni maradt életben. 13 idős öreg bábuska, baptista néni, akik 3 éve az imaháznak a romjai között, mert az imaházat teljesen szétrombolták, meggyalázták, emberi ürülékkel kenték be, és ott éltek a kövek között lent a pincében. Esővizet ittak, kóbor kutyáknak a húsát ették, az a ruha, ami rajtuk volt, már 3 éve viselték, és ott éltek lent. És nekik vittünk ennivalót, innivalót és pénzt. És az volt, hogy odaértem, megfogtam az acskóinkat, a kis csomagjainkat, és így ledobtam oda, és mondtam, itt van, egyétek, igyátok, hagyjatok engem békén, mi megyünk hazafelé. De az egyik, hogy megtudta, hogy én lelkész vagyok, és letérdelt előttem, és elkezdte csókolgatni a kezem, és én nem értettem semmit, hogy mit akarsz te, miért csinálod ezt? Azt mondja, te pásztor vagy, te lelkész vagy, igaz? Te pap vagy! Vedd elő a Bibliádat, és imádkozz! Vedd elő a Bibliádat, és prédikálj! Vedd elő a Bibliádat, és olvasd nekünk a Bibliából, Istenről, Jézusról! És én ránéztem, és mondtam, én nem fogom olvasni a Bibliát, nem fogok imádkozni, és nem fogok prédikálni, és hagyjál engem békén ezzel. Most lőtték szét a barátomnak a fejét, most vágták le a másiknak a kezét, mit akarsz te? És rám nézett, térdelt még mindig. Én csak azt kérem, hogy prédikálj. És akkor mondom neki, de hoztam neked ennivalót, hoztam neked innivalót, itt van, tessék, nincs semmid. És így félretolta. te csak prédikálj. És így néztem rá, és nagyon cinikusan, nagyon szemtelen módon elkezdtem kérdezni, hol van a te férjed? És rám néz, levágták a fejét. És tudod, azt mondja az ő hitük, hogy ha egy kereszténynek levágod a fejét, akkor a paradicsomban a szolgár lesz. És hol a lelkipásztorod? Elrabolták. Hol a diakónusod? Neki is levágták a fejét, és kirakták egy piasztérre, és azt mondták, hogy így jár minden baptista. És három napig ott adtak és vettek mellette almát, és körtét lehetett vásárolni a levágott fej mellett. Nem a középkor, 8 évvel ezelőtt. És hol van a te lányod? A nyolcadik hónapban volt, amikor élve felvágták a hasát. És kifordították az embriót, és azzal fociztak. És hol van a te fiad? Megölték őt is. És hol vannak az unokáid? Egy istentiszteleti alkalom volt, amikor fegyveresek bejöttek, és kitépték a kezünkből a lányainkat. 8-10-12 éves kislányokat. Kitépték a kezünkből, és eladták a ma is működő rabszolgapiacon. Mert tudod, a baptista kislányoknak nagyon jó ára van Groznyban, az emberpiacon. És így néztem rá, és nem értettem semmit. És akkor elkezdtem üvölteni, hogy de neked semmid nincs. Nincs férjed, nincs pásztorod, nincs gyülekezeted, nincs imaházad, nincs házad, nincs vagyonod, nincs nyugdíjad, nincs semmit sem. Itt van, én hoztam neked, itt van, vegyed, egyed, igyad. Rám nézett sírva, és akkor annyit mondott, hogy pásztor, kérlek, prédikálj. És én nem értettem semmit. És akkor hirtelen valamit megértettem az életből, ebből a világból. Amikor oda roskadtam mellé, valahogy rám szakadt Groznynak a nyomora, a saját nyomorom, a saját gondolataim, a saját érzéseim, mert nagyon-nagyon fontos dolgot értettem meg ott és akkor, 2000 április 30-án Groznyban. Hogy ebben az életben mindent el lehet veszíteni. El lehet veszíteni gyermeket, unokát, egészséget, mindent el lehet veszíteni. El lehet veszíteni pénzt, vagyont, házat, autót, családtagot, házastársat, feleséget, férjet, szülőt, gyermeket, mindent el lehet veszíteni. De hogyha a hitet veszíted el, akkor vagy igazán nagy bajban. És ez az Olga néni, ez az öreg, idős, baptista néni, akinek se nyugdíja, se személyi igazolványa, se élettársa, sem házastársa, sem háza, sem vagyona, sem nyugdíja, sem semmije nem marad, csak az a ruha, ami rajta van. Megtanított engem valamire. Mindent el lehet veszíteni. De bajban csak akkor vagyok, hogy a hitemet veszítem el. És ő nem veszítette el a hitét. És aztán persze felálltam, és persze elővettem a Bibliát, és persze kinyitottam, és persze olvastam, és persze prédikáltam, zúgott az eső, a könnyeimmel együtt a Biblia lapjaira. De ott álltunk csecsenek, oroszok, oszétok, grúzok és magyarok. Énekeltünk Istenről, olvastam a Bibliából, prédikáltam, imádkoztunk, és valami teljesen megváltozott bennem. Nem lehet, hogy a hitet elveszítsem. Nem lehet, hogy a reménységet elveszítsem. És én azóta sohasem félek. Groznyban megtanultam, hogy nem lehet félni. És Groznyban megtanultam, hogy kilépni a csónakból azt jelenti, hogy kilépek valami biztonságos helyről, és olyan dolgokat teszek, amit még nem tettem sohasem, elindulok az úton, és addig, amíg Jézusra nézek, nem süllyedek el. Addig sikerül. Addig működik. Aztán ott még történt egy apró jelenet. Öreg Olga mama felállt, és azt mondta, hogy szeretnék üzenni valamit a magyaroknak. Felállt, belenézett a kamerába, megőrzött a kendőjét, és csak ennyit mondott. még élünk. Aztán kilépett a kamera vonalából. Én ott álltam a kamerával, és így gondolkodtam. Folytak a könnyeim. Igen, ez a legjobb üzenet. 13 öreg baptista néni a Groznyi baptista imaháznak a pincéjében. Azt üzeni, hogy még élünk. És hisznek, és azt kérik, hogy vigyünk még bibliákat, meg segítsünk nekik, és elképesztő, igazi hithősök, igazi mártírok, igazi erőt adók. Én akartam segíteni, és tulajdonképpen én nyertem életet tőlük. És tudod, akkor, amikor ilyen reménytelen helyzetben is az ember ezt látja, hogy minden elveszett, Észak-Koreában, Csecsenföldön, vagy bárhol, azt látom, hogy minden elveszett, de mindig van egy mag, mindig van egy remény. És ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy a reménységről megvan írva, hogy az nem szégyenít meg bennünket. És én éppen ezért nem félek attól, hogy mindig találkozom Észak-Koreában is, meg a világ bár sok országában, Indonéziában is, Szaúd-Arábiában is, Katarban is, olyan hívőkkel, akik az életük kockáztatásával is vállalják az ő meggyőződésüket.